Hadd olvassunk néhány verset a 44. Zsoltárból. A 44. Zsoltárból az utolsó verseket, a 24. verssel kezdem. Ébredj fel! Miért alszol, ó mindenható Uram? Ébredj fel, ne utasíts el örökre! Miért rejted el az arcodat, vagy a színedet? Miért nem emlékszel a nyomorúságunkra és szorongatásunkra? Jaj, a lelkünk a porig meg lett hajlítva. Testünk ott hever, a földre tapadva. Kelj fel, siess a segítségünkre, és szabadíts meg minket a te kegyelmedért. Legyen, hogy az Úr különös módon megáldja velünk kapcsolatosan ezeket a szavakat. Tudjuk, hogy a zsoltárokban annyi imádság a szív mélyéről fakadt, a szellem által kieszközölve, kimondva és leírva. Itt kifejezésre lett juttatva, ébredj fel, miért alszol, ó Uram? Másrészt tudjuk, hogy Izrael őrzője nem alszik és nem is szunnyad. Nem úgy van, hogy Isten fel kellene előbb ébreszteni, hiszen Isten egyáltalán nem alszik. A zsoltáros azonban egy mélységes szorongásban volt, és ezt a szorongását juttatta kifejezésre Isten előtt. És úgy vélem, hogy helyesen értjük ezeket a szavakat, és azt mondjuk, Uram, lendülj fel, és nyújtsd ki a te hatalmas karodat. Tégy nagy csodákat és jeleket. Tanúsítsd magadat, mint az örökkön örökké élőt, mint aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ébredj fel! Miért alszol, ó Uram? És az Úr válaszol, én nem alszom. Én vagyok Izrael oltalmazója és őrzője, aki nem alszik és nem szunnyad. Az Úr felszólít téged és engem, hogy ébredjünk fel. Mi vagyunk azok, akiknek fel kell ébrednünk, és elgondolkodnunk azon, amit értünk tett, és vessük újból, és maradéktalanul bele a bizalmunkat. Miért rejted el a te arcodat? Miért nem emlékszel a nyomorúságunkra és szorongatásunkra? Isten lát, Isten hall, de nem akkor válaszol, amikor mi akarjuk, hanem amikor ő akarja. Egy azonban biztos, soha nem túl későn. Számunkra néha túl későnek tűnhet, vagy látszhat, de Istennél mindig idejében érkezik. És így hadd juttassuk kifejezésre ma egészen újból, az Úrból, az Úrban vetett bizodalmunkat, és mondjuk, ó Istenem, mi hisszük, amit mondtál, nevezetesen, hogy nem foglak elhagyni téged, és nem foglak elhanyagolni. Minden nap mellettetek leszek, vagy veletek leszek a világ végezetéig. Mi megérkeztünk most az idők végére, és megvan bennünk az a vágy, hogy az Úr teljes mértékben érvényesüljön és jelen való legyen, mint a kezdetben, úgy a végén is az ő népe között, az ő szavának és az ő szent nevének érdekében. Az ő szent szavának és szent nevének érdekében. Kelj fel, és siess segítségünkre, és szabadíts meg a te kegyelmedért. Hadd mutathatná meg nekünk Isten ma délután, és hadd legyen nagyszerű számunkra, hogy mit jelent a megbocsájtás és a megváltásban részesedni. Hadd lássuk és tapasztaljuk meg mi, mint megváltottak a megváltást egészen újból Isten fényében. Mi, mint akik kegyelemben részesültünk, Isten kegyelméből fel kellene ismernünk, hogy mit jelent személyesen a kegyelem kihatása. Kelj fel, jöjj segítségünkre, és ments meg minket a te kegyelmedért. Most közösen fogunk imádkozni, és kérjük Istent teljes szívünkből, hogy áldjon meg minket ma délután, és szóljon hozzánk. Hadd álljunk fel, hogy ezt megtegyük. Mennyei Atyánk, a Jézus drága és szent nevében jövünk, a te jelenlétedben, a Golgota keresztjén kifolyt párány vérének a meghintése és fedezéke alatt. Uram, összegyűltünk itt a te nevedben, hogy meghallgassuk a te szavadat, hogy allávessük magunkat a te szellemet fegyelmének, és vezetésének, és hogy kérjünk téged arra, hogy szólj hozzánk, hogy munkálkodj bennünk, és hogy készíts el minket a Jézus Krisztus visszajövetelének napjára. Ha történjen valami olyasmi ezen az Isten tiszteleten, ami örök gyümölcsöt terem. Ó Istenem, engedd meg, hogy a te kegyelmed és a te hatalmad újból, egészen újból feltáruljon. Kérjük a te áldásodat, kérjük ebben az órában. Tudatosan mindannyian a te véred oltalma alá állítjuk magunkat, és ezt az egész Istentől érkező szolgálatot, és kérünk téged a te szent szellemed vezetéséért. Uram, maradj velünk, mert már este lett, és a kegyelem napja lehanyatlott. Beszélj hozzánk világosabban és érthetőbben, mint valaha. Munkálkodj mélyebben és alaposabban, mint eddig, ó Uram. Legyen, hogy a te szavad és a te szellemed képes legyen behatolni lelkünk legmélyebb és legbensőbb részeibe. Urunk, hiszünk és bízunk benned. A Jézus nevében. Amen. Amen. Hála legyen az Úrnak, hogy hiszünk és tudjuk, hogy minden lehetséges, mert Jézus itt van. Ő megadta az ígéretet, és ő jelen is van, hogy beteljesítse azt, mert ő kiáll az ő szava mellett. Ő maga mondja, az ég és a föld elmúlik, de az én szavaim soha nem múlnak el. Azt látjuk, hogy Isten szava minden tekintetben beteljesedik. Ma nagyon röviden útalással leszünk a körülöttünk előttünk lezajló eseményekre, amelyek előtt mégsem zárkózhatunk el teljesen, mert ezek is ugye a Szentírás beteljesedését jelentik és képezik. Ezzel kapcsolatosan szeretnék előbb az Ézsaiás próféta könyvéből, a 17. fejezetből, a 12. verstől olvasni. Jaj, sok nemzet tolongása, a morajlásuk olyan, mint a tenger zúgása, és a nemzetek hangoskodása, vagy szájoskodása olyan, mint a háborgó hatalmas vizek tombolása. Igen, a nemzetek úgy tombolnak, mint hatalmas vizek háborognak, de ő megfenyegeti őket, rendre utasítóan és messzire menekülnek, és űzve vannak, mint a hegyen a pejva, a szél előtt, és mint a kavargó por a vihar előtt. Alkonyatkor vagy az estvének idején rettegés támad, de még mielőtt eljön a reggel, odavesznek. Ez a sorsa mindazoknak, akik kirabolnak bennünket, és ez az osztály részük azoknak, akik kifosztanak bennünket. A legjobban az foglalkoztatott engem, hogy hangsúlyozzam, hogy a nemzetek háborognak, mint a tenger, hogy morajlanak, és hogy a hullámok egyre magasabbra és magasabbra törnek. Amikor a jelenések könyvét olvassuk, különösen a 13. fejezetet, akkor egy fenevad emelkedik ki a tengerből. Voltak éppen nem is akarunk ezzel részletesen foglalkozni, de a föld nemzetségei a tengerhez vannak hasonlítva a Bibliában. Mi egy nagyon komoly és nagyon rövid, de a legnagyobb jelentőséggel bíró időszakban élünk. A világtörténelem, a gyülekezet és Izrael számára is. És ebben a háborgó népek tengerében nem lehet, és nem lesz addig béke és nyugalom, amíg maga Isten nem alapítja meg a békét, és addig nem lesz béke, amíg ő maga, aki a mi békességünk, nem veszi át a béke uralkodását. Vannak ugyan békemozgalmak, amelyek még Ézsaiás próféta szavait is átvették maguknak vezérfonalul az Ézsaiás második fejezetéből, és a jelszó így hangzik náluk, hogy hadd tegyük a kardokat szántóvasakká. E mozgalom mögött olyan emberek állnak, akik a békességért tüntetnek, anélkül, hogy maguk is békességet kötöttek volna Istennel. Minden olyan mozgalom, amely nem Istentől érkezik, kudarcra van ítélve, még ha a legjobb szándékai is vannak. Itt azt olvassuk, igen, a nemzetek tombolnak, mint a hatalmas vizek. Nos, nem tudom megállni, hogy ne tegyek itt egy megjegyzést. Minket nem víz vesz körül ebben a gyönyörű, vagy a legszebb országban a Földön, hanem annál inkább hegyek. De aki valaha is átkelt a tengeren, átkelt az Atlanti-óceánon, és hallotta a hatalmas vizek morajlását, zúgását, tombolását, az egy kicsit el tudja képzelni magának a mondottakat. A legtöbbeteknek bizonyára ez egy olyan gondolat lesz, ami átfut az agyatokon, de nem sok mondani valója van. de a tenger morajlása egy fülsiketítő bömbölés és dübörgés, amit aligha lehet sokáig elviselni, ha csak nincs rákényszerülve valaki, hogy megszokja. És úgy tűnik, minél tovább tart, annál nagyobbak a viharok, annál jobban fel van kavarva minden, annál magasabbra csapnak a hullámok. Ami engem különösen foglalkoztat még ezen felül, az persze Izrael népe. Mi mélyen kötődünk ehhez a néphez. És amikor arra gondolunk, hogy rá vannak kényszerítve földterületeket visszaadni, amelyeket olyan keményen meghódítottak, és annyi vérontás árán jutottak hozzá, majd egy olyan Camp David-i megállapodás révén vissza kell adniuk, akkor az nagyon nehéz. De nagyon röviden szeretném megmutatni nektek, mert ma két amerikai magazint is kikölcsönöztem, hogy megmutassam nektek, hogy ez a terület nem része az ígéret földjének. És ha nem tartozik az ígéret földjéhez, akkor a visszaszolgáltatás következtében nem történt nagy szerencsétlenség. Ebben az esetben Isten csak azt a célt akart elérni, hogy a határok végül is úgy alakuljanak, ahogyan ő meghatározta, és szavaiban leíratta azokat. Itt van előttem a térkép, és minden bizonnyal elég jól látható onnan, ahol vagytok. Itt van a vörös tenger, aztán itt meg felfelé, aztán a Jordán folyó, itt van a Galileai tenger, Jordánia, Izrael. És ez a rész, ez vissza lesz adva. Kérlek, nézzetek most ide. Amikor Izrael népe Egyiptomból Kánaán földjére kivándorolt, nem ezen a részen vonultak át a Szuezi csatornán keresztül, hogy rögtön a nyugati részen legyenek a Jordántól tekintve, hanem átvonultak a Vörös-tengeren, és felvándoroltak ide, majd átvonultak megint a Jordán keleti oldaláról a nyugati oldalra, az ígéret földjére. Ezen az oldalon csak 2,5 törzs maradt. Gád törzse, Ruben törzse és Manassé törzsének a fele. Ők ezen az oldalon lettek letelepítve, amely most Jordániához tartozik. Következetesen tehát alapvetően nem történt közvetlen nagy katasztrófa, bár ez mégis nagyon nehéz elviselni. Ami engem azonban ebben a második felvételben inkább foglalkoztat, az 1 vagy 3 kép Jeruzsálemből. Az egyik azt mutatja, hogy a muszlimok arccal lefelé fordulva a földön fekszenek, arcukat Mekka felé fordítva, és imádkoznak. A második kép a zsidókat mutatja a siratófalnál, amint állnak és imádkoznak. A harmadik pedig a keresztényeket mutatja, amint a Heródes palotája felőli úton sétálnak lefele, azon az úton, amelyen a mi urunk is végigment, amikor a Golgota felé tartott az ő elítélése után. A 3 vallás ugyanabban a városban van összegyűjtve. Mindannyian ugyanahhoz az Istenhez imádkoznak. A kérdés csak az, kinek tudja Isten ugyanolyan módon kinyilatkoztatni magát. Amikor ilyen cikkeket olvasunk, amelyeket most itt nem akarunk és nem is tudunk felolvasni, de ha egy kicsit mégis elmélyedünk bennünk. akkor megtanuljuk értékelni Isten kegyelmét, amelyben valóban részesültünk, hogy ezekben az utolsó napokban biblikusan tudjuk kategorizálni vagy osztályozni azt, amit Isten az ő ígéje szerint tesz, és hogy igen tudunk mondani mindarra, amit Isten tesz. Tudjátok, és még más képeket is fel lehetne itt tüntetni, Jeruzsálem városának ezen a területén, itt van egy felvétel délkeletről, az olajfák hegye felé tekintve. Itt látható a sziklakupola, a Mória hegy, ahol Ábrahám feláldozni vitte Izsákot. A templomhegy végén oldalt az Al-Aqsa mecset, ahol a mohamedánok imádkoznak a harmadik legnagyobb szentélyükben. A legvégén itt van a templom csúcsa, ahova az ellenség annak idején az urat vezette, és azt mondta neki, vesd le magad innen. És nem esett volna messze a Kidron völgytől, vagy akár a Kidronba is eshetett volna, ami még lejjebb van, vagy megy. Az olajfák hegye itt túl van. A három nagy vallás ugyanabban a városban imádkozik. Mindegyik a maga módján imádkozik. De ma azt mondom nektek, Isten nem fogja azt tenni, amit a mohamedánok kérnek tőle, nem fogja azt tenni, amit a zsidók kérnek tőle, és nem fogja azt sem tenni, amit a keresztények kérnek tőle. Mert mindannyian valahogy sajátos és önző módon és öncélúan imádkoznak. De egy dolgot elmondhatok nektek. Isten meg fogja tenni azt, amit elhatározott magának. És mi már ennek az isteni cselekvésnek a kellős közepén vagyunk. Anélkül, hogy talán egyénileg észrevennénk, de milyen gyorsan fordulhatnak a dolgok, anélkül, hogy észrevennénk. Ki jelentette be az első világháborúval kapcsolatosan a szarajévói eseményeket? Ki jelentette be Münchenbe, vagy a müncheni egyezményt, amely a második világháborúhoz vezetett? Ki fogja most bejelenteni? Hirtelen bekövetkeznek az események, és igazán nem tudjuk, hogy legközelebb ki fog jelentkezni, és mi fog történni azután. És ha belegondolok, látszólagosan legalábbis Adolf az utolsó, bocsánat, és rettenetes megválasztása egy törvényes, legitim választás volt. És mi lett belőle? Mi lett belőle? Másrészt személyesen megkérdeztem Branham testvért ezzel kapcsolatosan, ami történt a mi országunkban. És ő szó szerint azt mondta nekem, Frank testvér, Isten nem fogja felelősségre vonni az egész nemzetet, hanem csak azokat, akik vétkesek lettek előtte. Aztán egyetlen ember, azokkal együtt, akik körülötte voltak, hirtelen felelősek majdnem 55 millió emberért, akik így vagy amúgy, de nagyon rövid idő alatt életüket veszítették. Nos, vannak ugyan bizonyos vajudások, amelyek ezt a földet érik. Ma nincs rá időnk, de valójában még át fog kelleni vegyük a jelenések könyvét alaposan, hogy a bibliai proféciák alapján megmutassuk, hogy hol tartunk, és mennyire előre haladottak a fejlemények. Rendkívülen fontos, hogy ne csak hívő emberek legyünk, hanem rendelkezzünk egy szellemi tájékozódással is. amint tudjátok, ha itt vagy amott találkozik egy gyűlést tart a krízischoport, akkor valamilyen vészhelyzet van. És úgy gondolom, hogy mi, mint Isten gyermekei, felismerjük, majdnem megértettük ezt a szellemi vészhelyzetet. Szándékosan használtam a majdnem szó kifejezést, mert mégsem vagyok teljesen biztos abban, hogy én vagy mindannyian teljes mértékben megértettük-e és felfogtuk a helyzet komolyságát. Istenünk kegyelme által az íge prófétai kinyilatkoztatása és Branham testvér egyedülálló szolgálata révén betekintést nyertünk az üdvösség történetébe és abba, hogy Isten mit tesz most. És mégis megtörténhet, hogy meghallottuk, és újra halljuk, és szokássá válik. Mert nem talál el bennünket tovább a szívünk legmélyén. Elviseljük, vagy meghallgatjuk, és talán csak futólag veszünk róla tudomást. Szeretteim, minden dolgok vége közzel érkezett. És bár a kritikusok azt mondhatják, Péter már akkor megírta ezt az ő levelében, a 4. fejezet 7. versében, és már majdnem 2000 év telt el azóta, és még mindig nem történt semmi. Itt azt írja az 1. Péter 4. fejezetének 7. versében, hogy mindeneknek a vége közel van. Vagy küszöbön áll. Legyetek tehát megfontoltak, és figyelemre méltóan higgadtak az imádságba. De mindenek előtt ápoljatok egy bensőséges szeretetet egymás iránt, mert a szeretet elfedezi a bűnök sokaságát. Isten szelleme ösztönzése révén ő mindent leíratott az ószövetségi prófétáin és az új szövetség apostolain keresztül, ami a kegyelmi idő folyamán történni fog, sőt egészen a végéig, beleértve az 1000 éves királyságot is, és azon túlmenően, sőt egészen a fehér trón előtti ítéletig. Minden le lett írva, de beteljesedik a meghatározott időben, amelyet Isten már eleve kitűzött magának. Akkoriban ez az íge távoli vagy jövőbeni volt még. Ma már a jelen időhöz tartozik. Mindeneknek a vége közel van. Egy elhalasztás nem létezik, és nincs menekvés sem. Úgy lesz, hogy egyik konfliktusból a másikba, egyik felkelésből a másikba, egyik nyomorúságból a következőbe sodródik minden. És amikor az egyik felén egy kicsit lecsillapodik, akkor kitör megint a konfliktus a másik felén. És ahogy olvastuk, a nemzetek tombolnak, mint a hatalmas vizek tombolása. Csak hogy az Úr veszélyezteti őket, ők azonban zaklatottak, és egy felbojdult állapotban vannak. Teljesen zűrzavarodos, felkavarodásban van minden. Nem tudom, hol olvastátok-e már azt a prédikációt, amelyben Branham testvér arról beszél, hogy az Úr azért teremtette a szelet, hogy a nap forróságát és annak hatásait elviselhetőbbé tegye az emberek számára. De aztán azt mondja, amikor az ördög bekapcsolódik ebbe a szélbe, egy hatalmas vihar keletkezik, és akkor a házak összedőlnek, és a fák is ki vannak tépve. Isten megtesz egy dolgot, az ördög bekapcsolódik, és nagy szerencsétlenséget okoz vele. Az ördög nem egy alkotó, mert egyedül Isten az alkotó. Viszont az történik, hogy elragadja az Isten által teremtett dolgokat, és felhasználja azokat a saját céljaira. És ez az, ami felül szomorúak vagyunk napjainkban is. Néha kiszolgálja magát még a hívőkkel is. És ez a legszomorúbb dolog egyáltalán. Ha az ördög csak a tengert kavarná és bújtogatná, nos felőlem, hadd tegye. És amennyiben viharokat csak úgy tombolni hagyja, nos, valahogy eddig meg tudtunk magunkat védeni tőlük. De amikor visszaélően hatalmába keríti a hívő embereket, és ezt a szókifejezést is szándékosan választom, akkor ez nagyon fáj. Isten gyermekei arra hivatottak, hogy Isten megáldja és használja őket, és áldásra váljanak mások számára. És ez az, amire állandóan figyelnünk kell, hogy minél inkább, minél jobban használjon bennünket Isten, hogy használva legyünk Istentől, hogy megáldjon bennünket, hogy vele is az ő ígéjével, és egymás között is össze legyünk kötve, hogy minden Istenre legyen központosítva, és egymás között is rá lehessünk hangolva, hogy ő megdicsőíthesse magát, és megerősíthesse az ő ígéjét. Mert mi hasznunk lenne abból, ha látnánk, hogy mi történik Izraelben és a nemzetek között, és ezekből akadnak jó néhányan, akik olvassák ugyan a prófétai ígét, és sok kutatással sok mindent látnak, és értelmeznek is. De azt, amit Isten kifejezetten nekünk, az ő népének adott, azt nem hallgatják meg, nem is akarják, azt elutasítják. Egy Istentől született ember hallgat Isten szavára. Elfogadja, amit Isten ad neki, és hallgat arra, amit ő mond. Azok az emberek, akik minden egyebet értelmezni tudnak, de azt nem fogadják el, amit Isten felkínál nekik, olyanok, mint azok, akikhez az Úr annak idején intézte a szavait, és azt mondta nekik, az égbolt megmintázását, vagy kialakulását úgy tudjátok értelmezni, tudjátok, hogy lesz eső, vagy szép idő, de az idők jeleit nem fogjátok fel. És az idők jeleiről beszélve az Úr azt mondja, amikor látjátok, hogy mindezek beteljesednek, vagy beteljesedni elkezdődnek, elkezdődnek lezajlani, akkor emeljétek fel a ti fejeteket, mert tudjátok, hogy a ti megváltásotok közeledik. Mindennek, minden dolognak van egy kezdete, és egyben lesz egy vége is. A végidőknek is van egy kezdete, és a végidőknek lesz egy vége is. A kegyelem ide elkezdődött, és véget is fog érni. Isten ígéje alapján pedig tudjuk, hogy hogyan fog véget érni minden. Hadd hangsúlyozzam még az Ézsás prófita 17. fejezetéből azt, ami a 14. versben le van írva. Az estvének idején rémület támad, de még mielőtt eljön a reggel, már is eltűntek, odavesztek. Ez a sorsa azoknak, akik kifosztanak minket, és ez a sorsa azoknak, akik zsákmányolnak minket. Hadd lapozzunk csak röviden át az Ézsaiás könyve 21. fejezetéhez, és olvassunk itt a 11. verstől. Szeírből így kiáltanak hozzám, őrszem, hány óra van az éjszakában? Őrszem, hány óra van az éjszakában? Az őrség így válaszol. Jön a reggel, de még éjszaka is van. Ha többet akartok tudni, gyertek vissza egy másik alkalommal, és kérdezzetek. Ennek az ige szakasznak az utolsó része most a mi időnkre vonatkozik. Őrszem, mennyi az idő az éj folyamán? És arra a prédikáció szövegére gondolok ennél fogva, amerről Branham testvér 1962. december 30-án prédikált, és ezt az ígét vette témának, vagy szövegnek. Őrszem, hány óra van az éjszakában? És ennek az egésznek azt a címet adta, hogy milyen előre haladott az idő, vagy hány óra van. És tudjátok, mi minden történt azóta. Ezzel összefüggésben az 1962. december végére gondolok. Aztán februárban jött ez a hatalmas esemény, amikor azt lett intézve hozzá, menj el Jeffersonville-be, mert bekövetkezik a hét pecsét felnyitása. Őrszem, hány óra van az éjszakának idején? Ha többet akartok tudni, gyertek vissza egy más alkalommal, és kérdezzetek meg. Nos, többet akarunk tudni. Tudni akarjuk, miről van szó, és azért jövünk össze, és nem önmagunkat vagy másokat kérdezgetjük, hanem Istent kérdezzük, és Isten megadja nekünk a választ. Bátran kimerem mondani, hogy ő már megadta nekünk a választ, már is. Azok közé tartozhatunk, akik tudják, hogy beköszöntött az éjszaka, és hogy itt van az estvének ideje is, és az estvének idején, ahogy meg van írva, rémület fog bekövetkezni. Azt az ígét, amelyre Branham testvér ismételten utalással volt a Zakariás 14. fejezetének 7. verséből, hogy az estvének idején világosság támad, ezt minden bizonnyal mindannyian abban a kontextusban láttuk, amelyben meg lett írva, nevezetesen Izraelre utalóan, és a templommal kapcsolatos eseményekre, és mindenre, amit így látunk. De egy prófét a szellem által szemmel tartotta a prófétai ígében azt, ami Jeruzsálemben egy egészen természetes folyamat lesz, és megtörténik, de ő egy kinyilatkoztatást látott a gyülekezettel kapcsolatosan, amely vissza lesz vezetve, amelyben minden helyre lesz állítva, amelyben Isten ki tudja nyilatkoztatni, és ki fogja nyilatkoztatni magát, és megadta ezt a kinyilatkoztatást kegyelemből. Ki az közülünk, aki egyszerűen merte volna venni Zakariás próféta ígeversét, és ezt az utolsó gyülekezeti korszakra vonatkoztatni, és azt a Szentírás beteljesedéseként hirdetni ebben az időben. Erre nézve szükség volt egy Istentől küldött és jóváhagyott prófétára, aki felszínre hozza ezeket az ószövetségi proféciákat, és felhívja, vagy oda terelje Isten népének a figyelmét a prófétai ígére. Minden evangélista képes egy nagyszerű beszédet megtartani, és az embereket egy lelkesedett rajongásba ringatni. De mi lesz akkor, amikor az utolsó összejövetel utolsó lelkesedésének is vége lesz, és felvirad az örök reggel, és az idő nem lesz többé. Mi lesz akkor, akkor azokkal az emberekkel, akik megelégedtek egy lelkesedéssel, egy rajongással, és nem hallgattak Isten hangjára ebben az időben. Higgyétek el nekem, hogy mindannak, amit Isten tesz, van egy meghatározott értelme és célja. Az meg lehet, hogy mi teszünk olyan dolgokat, amelyek teljesen értelmetlenek, és amelyeknek nincs céljuk, sőt, talán még ostobák is. De minden, amit Isten tesz, az jól el van végezve, annak van értelme és célja, úgymond van teteje. És kifejezetten, amikor a gyülekezettel és az üdvösségtörténet azon részével áll kapcsolatosan, amelyet most kegyelemből együtt átélhetünk és megtapasztalhatunk, ez azt jelenti, éppen ennél fogva fontos, hogy felkent szemünk legyen, hogy kinyissuk a fülünket, és kinyissuk a szívünket, és hogy meghalljuk, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. És azt is tudjuk, hogy a szellem szólt a prófétákon keresztül, mert az van írva róluk, hogy Isten szellemétől voltak ihletve, és Istentől kiindulóan szóltak. Isten emberi ajkakon keresztül szólt, és leíratta az üdvösség tervét az ő szavaiban. És mivel egy prófétai korszakban élünk, ez a korszak megkülönbözteti magát minden más korszakoktól. És ez az, amit a legtöbb ember nem tud megérteni. Azokban a napokban, amikor keresztelő János megjelent és fellépett, az összes írástudó azt mondhatta volna, Mózes Istentől kapta kinyilatkoztatást. Itt a templom, itt a szentek szentje, itt a szentély, itt az udvar, minden rendelkezésünkre áll. Olvassátok el a Mózes könyvét, és meglátjátok, hogy minden, amit teszünk, teljesen összhangban van azzal, amit Isten mondott és elrendelt. A betű szerint, igen, minden teljes összhangban volt, kétségtelen. De azt történt, hogy beköszöntött egy új korszak, az üdvösség történet elkezdett megvalósulni a profécia, amelyet Ézsaiás próféta a 40. fejezet 3. versében, és Malakiás próféta a 3. fejezet 1. versében kijelentett, ezek az események kezdtek valósággá válni. Abban a pillanatban az, aminek sok éven át megvolt az érvényessége, a prófétai beteljesedésbe torkolott akkor. Dániel próféta ugyanis már megmondta akkor, hogy a mindennapi áldozat meg lesz szüntetve. Nekik tudniuk kellett volna, hogy amikor Isten báránya eljön, akkor a többi áldozatokra már nem lesz szükség, hiszen minden áldozat, amelyet felajánlottak, arról tanúskodott, vagy utalással volt arra, hogy Isten báránya el fog jönni. De abban a pillanatban egy teljesen új helyzet keletkezett. Készítsetek útat, ami Istenünknek. Minden, ami magas, legyen lealacsonyítva, és minden, ami alacsony, legyen felemelve. És ez volt a bejelentése annak, hogy az emberek meg fogják látni Isten dicsőségét. És mi történt? Ennek az ígének a beteljesedése bekövetkezett, de az írástudók, ők nem vették észre. Napjainkban, és ez a megállapítás nagyon kemény lehet, de minden úgynevezett Isten tisztelet bármilyen tetszetős is lenne, és bármilyen nagyszerű is legyen a felolvasott íge Ézsaiás prófétától, vagy más prófétából felolvasottak, ma minden olyan úgynevezett Isten tisztelet, amelyben Isten nem tud jelen lenni, hogy megismert hirdesse az ő szelleme által kinyilatkoztatott ígét, és ennek megfelelően oktassa az embereket, minden istentisztelet hiába való és értelmetlen. És az Úr azt mondta akkor, hiába imádjátok Istent, mert emberek törvényeit és parancsolatait terjesztettétek, és elhanyagoltátok, figyelmen kívül hagytátok az Isten ígéjét. Mire valók legyenek a begyakorolt kórusok és énekkarok? Egy úgynevezett Isten tisztelet haszna vehetetlen, ha Isten nem tud nekünk személyesen a szolgálatunkra lenni. És hogyan szolgálhat Isten nekünk? Azáltal, hogy megismerteti velünk az ő ígéretekbe adott szavát, és beszél hozzánk úgy, hogy bevon bennünk az ő teljes programjába, úgy, hogy részesülhetünk mindabban, amit ezekben az utolsó napokban elhatározott megtenni. Nem tudom, hogy mindannyiotok számára így volt-e, de én gyermekkorom óta emlékszem, hogy a szívemben ott volt és ott van mind a mai napig az Isten és az ő szava iránti tisztelet, és egy megmagyarázhatatlan iránta való vágy van a szívemben. És az Úr azt mondja, és az Úr megadta az ígéretet, hogy üdvösségre vezető állapotban vannak mindazok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők jól lesznek lakva. De amikor a Jelenések könyve 3. fejezetében meg van írva az utolsó gyülekezeti korszakhoz intézve, te azt mondod, valóban gazdag vagyok, jól laktam, semmire nincs többé szükségem. És akkor jön az Úr válasza. Te vagy az, aki nyomorult vagy, mezítelen, szegény, vak és gyámoltalan. Isten így látja ezt a mostani gyülekezeti korszakot. És arra hatalmas kinyilatkoztatásra gondolunk, amelyel megajándékozta az Úr Branham testvért, remélem mindannyian alaposan elolvastátok, ő látta egy látomásban a mennyasszonyt. Elsőként látott egy tündöklő mennyasszonyt, hibátlanul, tökéletes állapotban. És azután megjelentek a különböző és a különféle sokszínűségek, és mind elítélendőek voltak. És amikor mind elvonultak előtte, a végen megjelent ugyanaz a mennyasszony, amelyet először látott, pontosan egy és ugyanaz. És a szellem így szólt hozzá, most az utolsó gyülekezeti korszakban, külön lesz választva egy mennyasszony, úgy, mint az első gyülekezeti korszakban volt, folt, ránc és iba nélkül, és így lesz Isten szín elé állítva. A közbelső korszakok egyszerűen nem voltak prófétai időtartamok, ezekben mindenki azt tehette, amit csak akart. Mert ma már az nem lehetséges, legalábbis nem Isten országában. Noha sok minden olyan dolog van Isten országának bélyegezve, ami egyáltalán nem Isten országa. Isten országa azt jelenti, hogy maga Isten, ami Urunk, a király az ő országában, és ő határozhatja meg, hogy minek kell megtörténnie. Őrszem, hány óra van az éjszakában? Az őrség így válaszol, jön a reggel, de még éjszaka is van. De ha többet akartok tudni, gyertek vissza egy másik alkalommal, és kérdezzetek. A hét pecsét felnyitása után Istennek minden kérdésre van válasza, és nekünk fel kell fognunk, hogy a hagyományok és a tradíciók nem voltak, nincsenek, és nem is lesznek az isteni válasz, hanem csak az, amit ő kijelentett, az lett az ő isteni válasza, és a mi feltétlen feleletünk. És ezen az isteni válaszon keresztül van külön választva az Úr gyülekezete, ahogyan a János szolgálata alatt is történt. És meg lehet, hogy úgy tűnik, mintha egy embert követnénk. Külsőleg minden 100%-ban úgy nézett ki azokban a napokban is, amikor megszólalt ott a Jordánnál egy hang. Minden úgy tűnt, mintha mindannyian a János nyomába erednének. De mi történt a valóságban? Isten szelleme magához vonzotta ezeket az embereket, és oda vezette őket arra a helyre, ahol abban az adott órában hirdetve lett az ő ígéje. Az embereket semmi más nem fogja elvezetni ebben az időben oda, ahol az Isten által kinyilatkoztatott íge hirdetve van, csakis az Isten szelleme. És ebben látjuk annak beteljesedését, ami a Róma 5. fejezetében meg van írva, hogy mindazok, akiket Isten szelleme késztet, vagy vezérel, azok Isten gyermekei. Hova vezet Isten szelleme? Oda, ahol a szellem által kinyilatkoztatott ígét lehet hallani. Mert az Isten szelleme által újjászületett ember vágyik a szellemi táplálékra, amely a megfelelő időben megadatik, és amelyet Isten elrendelt az ő népe számára. Amennyiben többet akartok tudni, gyertek vissza egy másik alkalommal, és kérdezzetek, ó, ha ezek a proféták megláthatták volna az ő proféciáik beteljesedését, de a Biblia azt mondja, hogy elaludtak anélkül, hogy látták volna a beteljesedését annak, amit Isten meghirdetett általuk. És aztán a zsidókhoz írt levélben össze van foglalva, és az van írva, hogy nélkülünk nem érhették el a tökéletességre jutást. Az új szövetségi és ószövetségi gyülekezet tökéletességre jutása, ami Istenünk kegyelméből, Jézus Krisztus visszajövetelekor fog megtörténni. Mi pedig le fogunk ülni az Úr asztalához Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal, és az Ó és az Új Szövetség összes szentjeivel együtt, és együtt fogjuk dicsőíteni Istenünk kegyelmét. Visszatérve arra az ége szakaszra, hogy a nemzetek úgy morajlanak, mint a tengerek, hadd olvassuk a jól ismert ígét a Lukács 21. fejezetéből, és itt a 25. verstől ez áll írva. És akkor jelek mutatkoznak meg a napon, a holdon és a csillagokon, és a földön, pedig eluralkodik a tanácstalanság és a kétségbe esett félelem a nemzeteken, a tenger és annak hullámainak háborgása miatt. Észreveszitek-e, hogy a mi Urunk hogyan idézi itt az új szövetségben a profétikus ígét, amit ő maga adott be Ézsás profétának, és átirányítja, kiméri ezt az utolsó napokra, és azt mondja, és akkor jelek mutatkoznak meg a napon, a holdon és a csillagokon, és a földön pedig eluralkodik a tanácstalanság és a kétségbeesés. Mivel van dolgunk? Mindenki rett. Az egyik nagyhatalom fél a másik nagyhatalomtól. és az egyik tart a másiktól, és ezen felül mindegyik megrémíti még a másikat. De vannak emberek ezen a földön, akik meghallották az Úr szavát. Ne féljetek, mert az Atyának tetszésére volt, az ő szándékában állt, hogy nektek a kicsinnyájnak adja a birodalmat. Most mi nem félünk, hanem hitben felemeljük a fejünket abban a bizonyosságban, hogy közeledik a testünk megváltása. Távol álljon tőlünk, hogy örömünket leljük abban, amikor földrengések, háborúk, nyomorúság, éhínség és mindezek a dolgok a nemzetekre törnek. Távol legyen tőlünk. Ilyesminek senki nem örülhet. De amikor azt látjuk, hogy Isten ígéje mindezen események által egy olyan tempóban beteljesedik, hogy alig tudunk lépést tartani vele, és mégis láthatjuk, akkor szívünk legmélyéről hálát adunk Istennek, hálát adunk az Úrnak. Nem azért, mert valahol történik valami, hanem azért, mert a szemünk előtt beteljesedik a bibliai prófécia. És közben tudjuk, ahogyan a mi Urunk mondotta, amikor látjátok mindezeket beteljesedni, akkor tudjátok, hogy az ajtó előtt van. Továbbá azt mondja itt a Lukács 21-ben, a 26. verstől. Ekközben az emberek megtermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész föld kerekségére vár. Mert feladják a szellemüket, mert az ég hatalmai megrendülnek, vagy tartó erői megrendülnek. És errefel meglátják az ember fiát eljönni egy felhőben, nagy hatalommal és nagy dicsőséggel. Már most, amikor mindezek a dolgok elkezdődnek lezajlani, vagy megtörténni, szedjétek össze magatokat, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Ezekre az ígékre nekünk is figyelnünk kell. Akkor szedjétek össze magatokat, és úgy gondolom, hogy a mi akaratunk Isten akaratának a részévé lett. Isten nyilvánosságra hozta az ő akaratát, de nekünk is igent kell mondanunk Isten akaratára. Nekünk készen kell állnunk arra, hogy a mi akaratunkat Isten akaratába helyezzük. És a mi Urunk elénk tárta ezt a Gecsemánéba, vagy az ő imádkozásával, amikor azt mondta, hogy ne az én akaratom, hanem a tied legyen meg. És Isten akarata az emberiség megváltása volt, és Isten akarata Jézus Krisztus, ami Urunk által valósult meg. Ugyanígy a mennyasszony gyülekezet felkészítése, elhívása, különválasztása és annak tökéletesítése is Isten akaratában történik. És hálásak lehetünk azért, hogy sikerült megtalálni az egyensúlyt, és hogy hirdethetjük Isten, vagyis Jézus Krisztus teljes evangéliumát a lélek megmentésével, a szellem megszabadításával, a test gyógyulásával, sőt mindennel, ami ezzel jár, és ezen felül elhihetjük a prófétai ígét, amely, mint egy ragyogó fény világít ebben az időben egy sötét helyen. Péter nem azt írta, hogy nektek megvan az evangélium, vagy nektek megvan a hegyi beszéd, vagy bármi mást, hanem nektek annál szilárdabban megvan, birtokotokban van a prófétai íge, amely felragyog, mint a világosság egy sötét helyen. A bibliai proféciákban Isten mindent jó előre meghirdetett abból, ami az üdvösség tervéhez tartozik. Amikor eljön annak az ideje, hogy beteljesedjen, az Úr kinyilatkoztatja az idővel kapcsolatos ígét, megvilágítja azokat a bibliai szakaszokat, amelyek abban az időben beteljesednek. Ki akarja ráhárítani Branham testvére a felelősséget, aki többször is elmondta, sőt, még egy éneket is összeállított belőle, és néha a végén azt énekelte, hogy világosság lesz az estvének idején, az estvéri órákban. Mennyire telve lehetett az ő próféta szíve Isten iránti hálával, hogy mindezek a prófétai beszédeket az isteni megvilágosodás által, az isteni kinyilatkoztatás fényében láthatta tudatában révén annak, hogy az estvének idején felragyog a világosság. És én ma azt mondom, amit az elmúlt évek során sokak előtt már elmondtam. Egy fényforrás arra van, hogy használjuk is az előttünk való világításra. Minden ember, aki valaha is járt már a sötétségben, az pontosan tudja, hogy a megvilágosodás vagy a világítás nem valahol a hátunk mögött van, sem ellentétes irányból nem jön, hogy meg legyen vakítva az ember, hanem úgy veti be a fényforrást, hogy beragyogja az előtte lévő útat, amelyen járni kell. A te ígéd lámpás a lábamnak, és egy fényforrás az útamon, mondja a Zsoltáros. Én pedig ma azt mondom, hogy mindazok, akik a világosság ellen menetelnek, azokat megvakítja a világosság, és semmi hasznuk nincs belőle, hanem annál inkább ellenkezőleg a kárukra lett, és a bal végzetükre lett. Járjatok a világosságban, addig, mondja mi Urunk, amíg a világosság még köztetek van. És mi elmondhatjuk, hogy Isten részesített bennünket a világosságban. Sokan szembeszegültek ezzel a világossággal, és teljesen meglettek vakítva. Először még megpróbáltak jobbra és balra is kitérően nézni, és mihelyt ismét szembesültek a megvilágosított ígével, ennek az ígéből eredő isteni világosság az isteni kinyilatkoztatással párosítva ennek fénye megvakította ezeket az embereket. Mert ahelyett, hogy befogadták volna, és hálát adtak volna Istennek, és felhasználták volna az útjuk megvilágítására, tudatosan szembefordultak ezzel a fénnyel, és megvakultak, vagy meglettek vakítva. Ennél fogva arra az emberre gondolok az indiai Bombayből, aki 21 éven át napimádó volt, és teljesen megvakult, mint a denevér. És amikor Branham testvér szembesítette őt ezzel, és azt is közölte vele, hogy házas, és hogy két gyermeke is van, és a nevét is megadta neki, és hogy azért vakult meg teljesen, mert évekig imádta a napot, ugye? És ott álltak az összes többi vallási vezetők is körülöttük, akik fellettek szólítva arra, hogy segítségül hívják az ő istenüket, de ők is ugyanúgy elnémultak, mint az isteneik. De Istennek ez az embere képes volt azt mondani, én nem a saját nevemben vagyok itt, sem semmilyen felekezet nevében, hanem az Úr Jézus Krisztus nevében, aki harmadnapon feltámadt a halottak közül. Majd ehhez a vakemberhez fordulva azt mondta, fogadd el a látásodat, és láss. És ez az ember nyomban megkapta a látását. mi volt a helyzet. Adott esetben tehát akár addig is nézheti az ember a fényt, amíg teljesen megvakul bele. De nem ez volt a nap megalkotásának a célja, és a természetes fénynek sem az a célja, hogy az emberek meglegyenek vakítva általa. És mégis megvan írva, hogy ő Izraelbe sokaknak az elesésére és sokaknak a felemelkedésére, az ő előmenetelére hivatott. Mindkettő. Egyesek megvilágosodtak általa, mert így van megírva, hogy az igazi világosság fénylik, és mindenki, aki ebbe a világba belép, megvilágosodik általa. És aztán az is megvan írva, hogy a világosság beragyogta a sötétséget, de ezek az emberek nem értették meg, mert inkább szerették a sötétség munkáját, mint a világosság munkáját. Meglettek vakítva. És amikor az Úr Jézus a Máté 23-ban az írástudókról beszélt, és azt mondta nekik, ti magatok vakok vagytok, a vakok vezetői. És egy igazán kemény beszéd volt, ugyanis ők meg voltak győződve arról, hogy megvilágosodtak, és hogy a teljességből merítenek. De mi is volt a helyzet? A világosság felragyogott, és nem azt mondta Ézsaiás próféta, azok, akik sötétségben és a halál árnyékában laknak, nagy világosságot láttak. Nem azt mondta a mi Urunk, Zebulon és Naftali földje, a Jordán túli földterület, a pogányok Galileája nagy világosságot látott. Mi történt? A bibliai proféciák beteljesedése. És mindazok, akik Istenből születtek, és ellettek rendelve az üdvösségre, ezzel pedig az első feltámadásra gondolok, meglátják Isten kinyilatkoztatott szavának a világosságát, és nem fordulnak ellene, hanem lépésről lépésre a világosság fényében járnak. Csak így láthatjuk az útat megvilágítva előttünk. Ti autóvezetők közül sokan tudjátok, milyen az, amikor vezetünk valahol, talán egy keskeny úton, és sötét van, és velünk szemben jön valaki, aki úgy teljesen a szemünkbe tartja a fényt. Akkor tényleg nem sokat lehet már látni, még azzal a fénnyel sem, ami a saját kocsitoknak van. Ilyenkor úgy van, hogy a másik jármű és a szembe jövő fény egyszerűen megvakít, és nagyobb hatással van rátok, mint a sajátodok. És úgy gondolom, hogy Isten ezen keresztül egy nagy leckét akar tanítani nekünk. Amikor Isten fénye megközelít minket, akkor hadd fogjuk fel, és kapcsoljuk ki a saját motorunkat, és áramfejlesztőinket, és mondjuk azt, ó Istenem, hadd járjak mostantól kezdve a te világosságodban. Én amúgy is a végre értem az akkumulátorommal, az áramfejlesztőmmel, mint azzal, amit itt fénytermeltem. Hadd járjak a te világosságodban, ahogyan te is a világosságban vagy. És akkor közösségben vagyunk egymással, a szellem közösségében, Isten kinyilatkoztatott fényében és szavaiban ez időre adva. Az emberek mind közösségben vannak egymással, de mindenki a maga módján. A kommunistáknak megvan a maguk közössége, és úgy szintén minden politikai és vallási mozgalomnak is megvan a maguk közössége. A nemzetközi közösség egymással. Az egyenelvűek úgy szintén rendelkeznek a nemzetközi bizottságaikkal és elnökeikkel is. Viszont az élő Isten gyülekezete, noha nemzetközi, de mégis csak egyetlen egy elnöke van, elöljárója. és ez az előjáró nemzetközi nincs helyhez kötve, őt nem választja meg semmilyen bizottság, hanem egy kiválasztott kő, és ez a kő fel lett állítva, és mindazok, akik neki ütköznek az ígével szembeni engedetlenségük folytán, és elesnek. Ennél fogva egyeseknek a botlás kövelett, és a megbotránkozás kövévé, a bosszúság sziklájává, másoknak pedig az üdvösség sziklája. Felismerjük, hogy Isten kegyelemben részesített bennünket. Hadd fejezzem be azzal, hogy a bibliai proféciák messze előre haladottak, és Istennél nincsenek kompromisszumok. Az embereknek mindig kompromisszumokat kell kötniük az egyik a másikkal, hogy közös nevezőre jussanak mégis. Istennél azonban nincsen kompromisszum. Ő nem fog alkalmazkodni senki után, úgymond előzékeny lenni, és azt mondani, nos rendben, ha ti így is úgy értitek, én meg amúgy is értem, akkor hadd találkozzunk valahol itt a közepen. Istennél csak egy találkozási helyszín van, és ez a Golgotai keresztnél van. És Jézus azt mondta, nem az én akaratom, hanem a tiéd legyen meg. És ott lettünk megbékélve Istennel, egyesítve és örökre összecsattolva, és örök életet is kaptunk a Jézus Krisztusba, az Isten fiába vetett hitáltal, aki feláldozta az ő saját vérét és az ő életét a Golgotai kereszten, kiengesztelésű mindazokért, akiket Isten a világ megalapítása előtt elrendelt az ő tulajdonává. És ezért mondta Jézus, mindazok, akiket az Atya nekem adott, én hozzám jönnek, és én senkit sem vetek ki azok közül, akik én hozzám jönnek. Ő el és befogadott téged is, engem is, és másokat is el és befogad ma is, akik hozzájönnek. Vajon mindannyian felfogtuk-e, hogy miről van szó, nem csak arról, hogy azt mondjuk, én hívő vagyok, hanem arról, hogy úgy higgyünk, ahogy a Szentírás mondta, hogy higgyük azt, amit a Szentírás ígéretben adott erre az időre, hogy így a legapróbb és legkisebb részletekig egyetértésbe legyünk Istennel, úgy, ahogy az amerikai mondja, hogy napra készen. Mi már nem vagyunk sem a reformáció éveiben, sem a mögöttünk lévő évszázadok idejében, hanem most a jelenben élünk és vagyunk, és összhangba kell kerülnünk az ígével, az ígéretekkel, és Isten ez időre adott üzenetével. És Istenünk kegyelméből az Úr boldogulni fog te veled, és én velem mindannyiunkkal. Ne adjátok fel a reményt, mert Krisztus mi bennünk a dicsőség reménysége. Ha önmagunkra lennénk utalva, akkor már ma eltemethetnénk a reménységünket. De Krisztus, aki a mi reménységünk, el lett temetve, és feltámadta a harmadik napon, hogy bennünket, akik halálra lettünk ítélve, kiragadjon a Krisztussal, és együtt feltámadjunk egy új életre. Legyen, hogy Isten átszellemítse nekünk az ő ígéjét, az ő szellem által, kegyelemből. Ez az én imádságom a Jézus nevében. Amen. Hadd álljunk fel imádkozni. Mennyei Atyánk, teljes szívünkből köszönjük neked a te drága és szent ígédet. Köszönjük neked a Jézus Krisztusról, Isten fiáról szóló evangéliumot, az öröm és a felszabadulás üzenetéért, az üdvösséggel kapcsolatos üzenetéért, a kegyelem üzenetéért, amely eljutott hozzánk. Köszönjük neked az isteni világosságot, amely felragyogott nekünk ezekben az utolsó napokban, és köszönjük neked a te szellemet és a te ígéd kinyilatkoztatását. Köszönjük neked valamennyi ígéreteit beteljesedését, amelyekkel kegyelemből megajándékoztál bennünket. Uram, mindazok, akik felemelték a kezüket, hogy neked szenteljék az ő életüket, érintsd meg őket most, imádkozunk értük, és közben járunk értük, Uram. Legyen, hogy a te kegyelmed olyan erőteljesen módon szálljon rájuk, hogy felismerjék, milyen jó indulatú vagy hozzánk, hogy hozzájuk. Te meghaltál, hogy mi örökké élhessünk. Te szenvedtél, és magadra vetted a mi bűneinket és vétkeinket, hogy mi szabadok lehessünk, és a te sebeid által meggyógyultunk. Uram, érintsd meg a betegeket, ők már is meggyógyultak. Urunk, köszönjük neked a megváltás tökéletesített művét, amelyet a Golgotai kereszten véghez vittél. A lélek megmentését, a szellem felszabadítását, a test gyógyítását mindazok számára megtörtént, akik hittel jönnek te hozzád, és hitben személyesen elfogadják, vagy igénybe veszik maguknak. Uram, legyen, hogy a te ígét hirdetése által ki legyen eszközölve a mi szíveinkben a bibliai élő hit, hogy most megtapasztalhassuk a te ígét és a te hatalmat kihatását. Hadd legyen ennek az Istentől érkező szolgálatnak a végén a te ígét visszaigazolva legyen mindazokban, akik hallották és hittel befogadták azt. Hadd legyen, hogy a betegek megkapják a gyógyulásukat, az elveszettek megmentve legyenek, és a megfáradtak is megterheltek, részesedjenek szabadulásban kegyelemből. A Jézus Krisztus, az Isten fiának a nevében, aki meghalt értünk. Uram, erősítsd meg a te ígédet ma, ebben az órában, jelek és csodák kíséretében. Mi hisszük, hogy te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Hadd legyen, hogy bízzunk most teljes szívünkből benned, legyen bizodalmunk benned, mert tudjuk, hogy te jelen vagy, és csak a te szavad megerősítésével lesz a te neved tisztelve és dicsőítve. Én Istenem, tégy minket olyan emberekké, akik hisznek, ahogyan a Szentírás mondja. Legyen, hogy élő víznek folyamai áradjanak még abban a pillanatban, amelyben hiszünk, ahogyan a Szentírás mondja. Szeretett Urunk, járj végig soraink között, és tegyél tanúságot magadról, mint az, aki feltámadt, mint az, aki él, aki a mennyben ment, és mint az Úr és Király, aki hamarosan visszatér. Köszönöm neked, hogy megteszed, és már is megtetted. Halleluja! Magasztalva és dicsőítve legyen a te csodálatos és dicsőséges neved. Halleluja! Amen.